Eredményesített találkozó 2011. május 27-e. Szabadság biztos alapokon.
Ha ezt egyszer a klubban elmesélem. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Kicsit kiszorultam ide a perifériára, olyan magányosnak érzem magam, de nem baj. Sziasztok, jó étvágyat, jó étvágyat! Ugyan te nyugodtan egyetek, csak nekem is adjatok belőle egy picit. Szia Balázs! Gyuri! Időben érkeztél. Imádkozom még neked. Mennyei atyánk! Hálásak vagyunk neked Gyuriért. Attiláért, Rafiért, Péterért, Ernőért, Antiért, Éváért, és végig mehetnénk az egész csoporton, csak tényleg hálásak vagyunk, Jézus. És kissé megszomorodtunk, talán nem mindannyian, de a különféle kísértések és próbák, kihívások közt van, hogy elcsüggedünk. Úgyhogy kérünk, hogy eleveníts meg minket. A csüggett kezeket, a lankadt kezeket emelt fel, a megrogyott térdeinket, ha úgy van, akkor egyenesítsd ki. Mutasd meg nekünk az élet igazi szempontjait, hogy arra nézzünk, ami igazán számít, és ami nem változik, hogy az örök dolgokkal törődjünk. És az ideig valókkal csak annyira, amennyire az helyes, bölcs és szükséges. Segíts nekünk az arányt, nem csak látni, de élni is. Segíts nekünk, Urunk. Ezért vagyunk itt. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkozunk. Ámen. Ámen. Gyuri, jössz? Jön, mindig jön. Ez rossz kérdés.
Rövid leszek. Próbálok. Sziasztok, jó reggelt! Még egyszer mindenkinek. Wow. Uh-huh. Jó. Oké. Gondolkodtam egy... próbálok hangos... Nem most mondjuk mikrofon, de... Van. Nekem lehet is kell. Jó. Lukács 12 a Bibliának egy olyan része, ami csak így a közepébe vágva, ahol sok ilyen érdekes példa van és gondolat. Olyanok, amik ilyen nagyon ellentétesek a mi mindennapi átlagos gondolatainkkal, főleg azokkal, amiket még akkor gondoltunk, amikor nem tudtunk Istenről semmit. Hozzám hasonlóan még a Bibliáról se, hogy mi az, vagy mi van benne. Legtöbbeteknek volt ilyen időszaka biztos. És csak elkezdtem már korábban is gondolkodni ezen, és most tovább folytatom, csak így megkapargatom a felszínét. Ugye van ott egy példa a gazdag emberről. Van ott egy olyan gazdag ember, aki 16. vers, Lukács 16-tól kezdődik az ő példája. Azt mondja, hogy bőségesen termett a földje. Magyarul jó ment neki, nagyon többje volt, mint amennyit el tudott, vagy el kellett költenie. És aztán feltett egy kérdést, így mondja, ez Jézus mondja az ő szavai, hogy okoskodik magában, és ezt mondja, mit tegyek, nincs hová takarnom, tehát nincs hova raktároznom, vagy eltennem az én termésemet. És ezt mondta, ezt találta ki, azt mondom, csend, lerontom a csőreimet, nagyobbat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. Tehát elkezdte így halmoznia a dolgait. És szerintem önmagában ezzel nincs probléma, önmagában. Viszont azt mondja, ezt mondta tovább, így a szívében így gondolkodott, hogy sok javad van, sok esztendőre, tedd el, tedd magad kényelembe, egyél, így elgyönyörködjél. És ez ilyen jó hangzik. Nekem ezt, szerintem legtöbbünknek ez tetszene, meg tetszik. És szerintem még ezzel sincs nagy baj. De valahogy Isten mindig, és majd elmondom, mit mondott Isten erre válaszként, mert kicsit megdöbbentő, de azt tudni kell, hogy Isten, a mindenható Isten, aki nektek már nem kell bemutatni őt, ő a szívünket vizsgálja. Mindig a szív, ugye a belső indítékaink, a motivációink, a gondolatainknak a kiinduló pontja. És ő mindig a gyökerekhez megy vissza, mindig a gyökereket vizsgálja. Miért teszed azt, amit csinálsz? És valószínű, amikor majd elé kell állnunk és számot adni mindarról, amit tettünk, akkor ezt erre fog rámutatni, a szívünkre, a legmélyén, mi motivált, mi indított minket, mibe gyönyörködtünk. És valahol itt ez a először csak kis halszányi különbség, ami aztán nagyjá nőhet, hogy mi az, amiben gyönyörködök. Ugyanis ez, hogy abban gyönyörködök, ahogy a Sanyi is mondta már ezt, amit nagyra értékelek, ami drága nekem, ami tetszik, amiről tudom, hogy értékes, abba tudok gyönyörködni. De ez nagyban függ az én értékrendemtől. Mivel szabad vagyok emberként, így lettem teremtve, szabad akarattal, ezért én választom meg, én döntöm el, hogy miben gyönyörködök, minek tulajdonítok értéket, és minek nem tulajdonítok értéket. És ennek kihatása lesz az én itt látható életemen túlra is, és ez a megdöbbentő. És egy olykor-olykor így belém hasít ez a gondolat, szerintem egyszer már említettem ezt, hogy oké, hogy ha ez tényleg nem ennyi, akkor mit csináljunk másképp? Akkor hogy éljünk másképp? Mit változtassak a döntéseimen? Mit változtassak a prioritásaimon? Ha az élet tényleg nem csak ez a kinek 40, 50, 60, 70, 80, ne adj Isten 100, vagy adj Isten 100 év, nem tudom, akkor mi az, ami máshogy kéne csinálnom, hogy úgy éljem, hogy a legtöbbet hozzam ki belőle ebben az életben, de azon túl is. És nem mondom, hogy is tudok egy exakt választ adni erre, de ez egy olyan gondolat, amin szerintem méltó arra, hogy gondolkodjunk. Érdemes ezen így gondolkodni. Érdemes erről szakítani időt arra, hogy gondolkodjunk ezen. És nyilván a választ azt nem magamban kell megtalálnom. Mert filozófusok is ezt csinálják a világban, és nem találnak, vagy találnak válaszokat, de az mindig ugyanoda visz vissza. Ugye ez a humanizmusnak a csapdája. Tök jó hangzik, tök szép gondolat, de aztán mindig ugyanoda fordul vissza, és a vége általában káosz lesz. Majd lásd, francia forradalom, meg a többi vérengzés. És ez mind gyakorlatilag ennek a gyümölcse. Hanem a választ magamon kívül kereshetem, ha magamban nem találom, akkor ugye, akkor ha magamban nincs, akkor kívül. És erre van Isten, aki tudjuk, hogy szólt, ő elrejthette volna magát, de ő úgy döntött, hogy szól. És nem megmutatja magát most fizikailag, hanem azt mondta, én szólni fogok hozzátok. A hang az nem egy látható dolog, de érzékelhető. És vagy az ember úgy van megalkotva, hogy hallja Isten hangját, akár a leírt szavakon túl is, akár a kimondott szavakon túl is. Ez nagyon érdekes dolog, ugye ez már így az ima, meg a Istennel való személyes beszélgetés irányába visz, de adott egy exakt kijelentést, amit úgy hívunk, hogy Biblia. Adott egy precíz kijelentést, hogy oké, figyeltek, én ezt gondolom, én ilyen vagyok, leírtam, pontosan. Ez a mérce. Minden, ami ettől eltér, akkor villanyol fel a piros fény, állj, gondolkodjatok más irányba. És valahol itt az a kulcs, ahol elindulhatok, amikor mérlegelem, hogy gondolkodok. És a gondolkozásomat nagyon sok minden irányítja. Ugye a régi koncepciók, a tanításom, a velem született tehetségem, az ajándékom, a gondolkodási képességem, de még egy nagyon fontos dolog, ami és megfoghatatlan talán, de az alázatom. Mert az ahhoz, hogy tanulhassak, ahhoz, hogy tanítható legyek, ahhoz alázatosnak kell lennem. Ahhoz szembesülnöm kell a valósággal, és helyesen felmérni. Úgy értem, egy helyes választ adni rá, hogy ki vagyok én, és kik vagytok ti. Ez nem mindegy, hogy mi erre a válasz. És azt mondta Istennek az embernek, bolond, hát, kedves, az éjjel elkérik a te lelkedet tőled, amit készítettél, ki élesznek. És itt felhív a figyelmét arra, hogy az élet, amit ő csinált, hogy csak erre az életre gondolt, csak ebben gondolkodott, csak ebben a keretben volt hajlandó járatni az eszét, arra Isten felhívja a figyelmét, hogy ez bolondság, ostobaság, ha nem mersz túlnézni, ha nem nézel túl, ha nem keresed a válaszokat a láthatón túl, a hívjuk spirituálisnak, de ott is keresd azokat a válaszokat, amik összhangban vannak a tapasztalható valósággal. Keresd azokat a válaszokat, amik nem csak hogy működnek, hanem kiállták az idő és a bizonyítás próbáját. Mert olyan könnyű minket becsapni, embereket. Nagyon könnyű. Elég egy, nem is kell hazugság, elég egy 99%-os igazság és 1%-os hazugság. Ennyi elég. És kész. Wow. Na, például ilyen dolog indít alázatra, hogy oké, egy picit óvatosabb ma, oké, vegyünk vissza egy kicsit, ne a lendületből feltétlen, hanem, ahogy Jakab 4-ben mondja, hanem így az arcunkból, a önbizalmunkból. És aztán Jézus így folytatja, most ugrok egy verset, mert azt mondja, 22. versben, annak okáért ne dolgozzatok. Ne is dolgozzatok. Ezt mondja a Biblia? Nem ezt mondja a Biblia. Annak okáért ne aggódjatok. Ennyit mondott. Nem azt mondja, hogy én nem látom a Bibliában sehol, hogy azt leírva, hogy ne, akkor ne dolgozz. Mert én emberileg erre a következtetésre jutnék, főleg amiket Jézus mond utána, hogy nézzétek meg a hollókat, nem vetnek, nem aratnak, mégis táplálja őket az Isten. De itt Isten nem arra akar a fejlődni a figyelmet, hogy ne dolgozz, hanem arra, hogy ne aggódj. És egy másik helyen, ami ezzel picit párhuzamos, a Máté 6-ban ugye mondja, hogy keressétek először Isten országát, ami nagyon érdekes gondolat, keressétek először Isten országát. Oké, Isten országa nem látható, akkor egész nap csak ülök és elmékedek róla. Ennyi? Nem, mert utána azt mondja 7. fejezetben, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, kérjetek és kaptok. Tehát itt egy nagyon is aktív dolog van, és nagyon is a mi cselekvéseink, mert hogy kaptunk rá képességet mindenki különböző szinten, de kaptunk, azok számítanak. És de miközben ezt csináljátok, ne aggódjatok. És ez olyan nehéz, megint csak amikor jön a, ugye most van a társasági adófizetés, a iparűzési adófizetés, és így meghaladja a képességeidet eset. Olyan úgy áll a cég, nem tudom éppen, hogy így kétszer annyi, vagy háromszor annyi, mint amennyi van a kasszába. Akkor mit csinálunk? Jézus azt mondta, ne aggódj. Hogy? Jó, nem tudom. Persze, és akkor itt van, kérd Istent, azért beszélj a könyvelőddel, ezt nem mondja, hogy ne beszélj a könyvelőddel, sem. Tegyél meg mindent, amit tudsz, persze, de ne aggódj. Isten mindig a legbelső indítékainkat nézi, hogy amit csinálsz, azt miért csinálod. Mert ha így ilyen görcsbe vagyok, és néha igen, és látok másokon is, akkor, és úgy csinálok valamit, az jó, és lehet eredménye, de úgy értem, megette a fene az egészet. Erre azt mondják. Úgy értem. Nem tudom, biztos észrevettétek, és ezzel én befejezem, hogy néha olyan megmagyarázhatatlan dolgok történnek velünk, főleg miután megtértünk. És sokszor ez van, hogy bárcsak meg se tértem volna. Én ezt hallom így hívőktől folyamatosan. De tényleg Isten itt legbelül így megy a gyökerekig, és azt mondja, én az indítékaidat akarom a helyére rakni, én az indítékaidat akarom az, hogy rájöjj, hogy ott a probléma, és a megoldás pedig Istennél van. Ha megismered őt, hogy milyen ő, hogy tényleg gondoskodik, ahogy itt leírta Lukács 12-ben, hogy ő gondoskodik, és Máté 7-ben mondja, hogy ha egy apa, ha kér tőle a gyermeke, és még ha nem is kéri, tud adni neki kenyeret, és tud vele jót tenni, akkor Isten mennyivel inkább tud jót tenni veletek, és velünk. Mennyivel inkább. Ez jó, megint csak szépen hangzik, de a gyakorlatban én aggódok. És az azt jelenti, hogy akkor ezt nem. Ez csak azt jelenti, hogy akkor nem hiszem el ezt. Ennyi. És ez egy döntés. Döntés. Kis apró döntések, és ezzel megyünk, építjük fel a bizalmunkat Istenben, és megszűnünk egyre jobban zizegni, persze egyre nagyobb próbák lesznek. És de amit építünk, mert 1 Korintus 3-ban nem ezt mondja, hogy építünk, azt építsük egy olyan alapra, amit nem mos el semmi. Nem mos el a halál, nem mos el egy katasztrófa, nem mos el egy tragédia, nem mos el a mindennapok gondja, hanem ez akkor is megmarad, amikor fizikailag nem így fogunk tovább létezni, hanem egy másik formában. Távolinak tűnik, de néha nem is olyan távolinak. És szerintem, ahogy prédikátor mondja, hogy menj inkább a siralmas házba, és nézd meg, mert ez minden embernek a vége, és hogy ezt így építsd be a gondolkodásodba, és aztán nézd meg, hogy mi a válasza Istennek erre, mert van válasza, és azt mondta, hogy ő halált legyőzte, ő túlép a halálon. A halál félelmetes dolog, de Istennel együtt túl fogunk menni rajta így, és aztán élünk tovább, és ez valami csoda. De ez is egy nagy téma önmagában. Úgyhogy én most csak itt feldobtam pár témát, csak nem tudom, remélem valamelyik szólt hozzátok, csak gondolkodjatok rajta, erre bátorítalak titeket, jó? Úgyhogy én átadom a Sanyinak a szót. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Köszönöm.
Egy olyan sok jó gondolata volt Gyurinak, de az egyikről eszembe jutott valami. Ez rosszul kezdődik, igaz? ez jól kezdődik. Hű, egyre többen vagytok szemben. Szia, sziasztok, szia, fész. Most egy olyan munkám van jelenleg, ahol törvényeket kell alkotnom. Képzelj el egy rendszert, aminek az élete és halála azon múlik, hogy a király, az uralkodó milyen törvényeket szab. És azok a törvények, amiket szab, azok meghatározzák, bár előre nem láthatóan, de meghatározzák annak a rendszernek a végkimenetelét. Ezt érted? Ugye az okoskodással az a baj, hogy mondok valamit, ami most ebben a pillanatban jónak tűnik, de olyan összetett következményrendszerrel jár, amelyet nem látok át, és nem tudom, hogy az az út, amire most lépek, hova vezet. Példabeszédek mondja többször, hogy van út, ami jónak látszik az ember szemében, de a vége, de a vége, és igazából csak ez jutott az eszembe, az én munkám egy nagyon egyszerű munka, egy nagyon egyszerű, pici kis, nevetséges rendszert kell összeállítani. Nagyon pici király vagyok, aki nagyon pici törvényeket szab, amely törvények annak a rendszernek az életét és a jövőjét biztosítják. És a legegyszerűbbeket nem tudom végig gondolni. Tehát érted? Tehát, hogy tehát hozok egy döntést, négy lépést végig gondolok, négy következőt, és az ötödiket már nem láttam. És ma az ötödikben vagyok, és azt mondom, ezt látnom kellett volna. De nem láttam, nem láttam. És ez egy nagyon egyszerű rendszer. Ugye, nagyon egyszerű. És ennek ellenére az ember úgy gondolja, hogy ura lehet a maga életének. Ahol a legkisebb változtatás az életedben, a legkisebb szabálynak a felrugása egy olyan dominó effektust eredményezhet, aminek nem látod a végét. Nem tudod, hogy keveredtél oda? Ugye, félelemmel és rettegéssel kéne meghoznunk a döntéseinket, mert nem látjuk a következményét. Jónak tűnik a saját szememben, de mi a vége? És a végét nem látom. És persze ez nem jelenti azt, hogy bénultságban fogunk élni ezután, mert végre egyszer józanok voltunk, és átláttuk, hogy a saját döntéseinknek a következménye a sötétségbe visz, és akkor mostantól nem döntök, így se lehet élni. De akkor hogyan éljem az életemet? Akkor mi alapján? Mit szólsz a régi kipróbált úthoz? Az ősi kipróbált úthoz? Ahhoz az úthoz, amit évezredek során követtek emberek, és amely régi útnak a következményeit láttuk a múltban. Valaki élt így, döntött így, és így halt meg. A modern ember ezt nem szereti. A modern ember a maga útját akarja járni. Én új törvényeket hozok. Jó új szabályokat. Minden, ami új, az jó. De ebben a szövegkörnyezetben ez inkább úgy hangzik, hogy minden, ami új, az rémisztő. Minden, ami új, az rémisztő. Az a bizonytalanságba visz. Hanem a régi út, az ősi út. Vagy inkább mondom úgy, hogy Isten útja. Mert az ő útja nem csak régi, és nem csak az emberiség történelmében igazolt, hanem ő az, aki felülről nézi az egészet. Aki látja a múltat, a jelent és a jövőt, és aki látja egy döntésnek a végét. Visszamenőleg már látod. Ugye, vagy amikor van egy ilyen találós kérdés, tudod, a ördöglakat, hanem azt mondjuk, micsoda maradi, micsoda szűklátókörű, mi modern emberek már nem így gondolkozunk. Ez a bajunk. Ez a bajunk. Jó, és Isten azt mondja, hogy ha ma ezt teszed, az lesz a következménye. És ilyen módon azt a logikai következtetést megspórolja, mert nem nekem kell végig gondolnom, hanem ő mondja, közte sötétség van, mert az olyan bonyolult, hogy a világ legösszetettebb számítógépe se tudná kiszámolni, és utána a végeredmény ott van. Micsoda bölcsesség! Isten a rövid utakat adja. Példabeszédek könyve ezzel van tele. Példabeszédek könyve, minden egyes sora egy ilyen bölcsesség. A bolond ember ezt csinálja, a bölcs ember ezt csinálja. Ha ezt teszed, az lesz a vége. És közte az ember által konkrétan kiszámolhatatlan bonyolultság van. És pontos. És pontos. És pontos. Oké. Sikeres akarsz lenni az életben? Használj működő elveket. Jó döntéseket akarsz hozni, amiknek a vége jó, az, amire számítottál? Hozz olyan döntéseket, amik Isten tanácsán alapulnak. Jó, és de akkor hogyan újítunk? Tehát akkor azt mondod, hogy az ősi út, a régi, és minden, ami új, az ijesztő, akkor mi van a tudománnyal, mi van a fejlesztéssel, mi van a kreativitással? Akkor annak nincs helye? Az nekem elég nagy baj lenne, mert alapvetően egy kreatív, alkotó és mindig újító ember vagyok. Na de hát akkor Sanyi, pont most mondtad az ellenkezőjét. Nem. Mert nagyon is lehet újítani, hisz ha a sarokpontok a helyükön vannak, ha az alapelvek a helyükön vannak, arra a variációk szinte végtelen sora építhető. Ha a sarokpontok a helyükön vannak, ha az alapelvek a helyükön vannak, akkor a későbbi úgymond tévedések inkább csak sokféleségnek bizonyulnak. Egyediségnek. A szabadságunk területén belül vannak. A rendszer nem zárt és nem szűk. Melyik festmény szép? Nem, nincs ilyen. Ha így húzom, úgy is szép, ha úgy húzom, úgy is szép. És aztán van egy határ, ami után már nem szép. A sarokpontok legyenek a helyükön. És óriási szabadságunk van. Isten egy tágas térre visz minket. Azt gondolom, hogy a hívő ember, akinek, oké, a világ azt mondaná, hó, ti szegények, titeket köt a törvény, a vallásos erőírásaitok, szegények. Úgy értem, be vagytok zárva egy szűk helyre. Úgy értem, te még csak nem is gondolhatsz, amit akarsz. Szegények. És a legnagyobb tévedés. Tehát úgy értem, a sarokpontok a helyükön vannak, ilyen módon a bizonytalanság eltűnik. Tudom, hogy hol vagyok, hol van fönt, hol van lent, hol van a jó irány és hol van a rossz irány, és annyi sarokpontom van, tehát olyan sokféle, hogy annak aztán arra építve egy olyan végtelen szabadságba jutok, amilyet soha nem láttam azelőtt. Úgy értem, a tiltás, a neted töredéke annak, amit lehet. Úgy értem, tudod, beszéljünk a festésről. Mi az a festés, ami már nem működik? Hát én kitaláltam egy egész újat. Volt egy művész egyébként, az volt a műve, hogy a csend, ez volt a címe. Ez most nem festészettel kapcsolatos, hanem csend. Nyilvános zongora koncerteket adott, leült a zongorához, a tömeg ott állt körülötte, odaült, ült 5-10-15 percet, fölállt, meghajolt és elment. A csend. Micsoda művészet. Jó, és persze ő üzeni akart valamit, ő sokkal inkább volt filozófus, mint művész ebben. De Isten azt mondaná, hogy ezt nem hívom zongora játéknak, ez a határon innen volt. És aztán elmondaná, hogy mondjuk most vissza a zenéhez, hogy a harmóniának mik a szabályai, mi a harmónia, mi a diszharmónia, a ritmus szabályai, és így tovább. De aztán utána, hogy mit csinálsz belőle? Végtelen variáció. A tiltás nagyon kevés. Egy-két dolgot ne tegyél, mert az rossz lesz, de azon túl rengeteget tehetsz. De ha nincsenek meg a sarokpontok, akkor a bizonytalanságban vagyok. Akkor bármihez nyúlok, megkérdőjelezem, hogy szabad-e, hogy lehet-e, hogy jó felé megyek-e, és bénultsághoz vezet. Nem szabadsághoz, hanem bénultsághoz. Mert ha csak nem vagyok vak és süket, akkor tudom, hogy lehet, hogy rossz következménye lesz. Akkor lehet, hogy elszúrom. És nem tudom, hogy hol szúrtam el, és nem tudom, hogy hol van az, hogy nem szúrtam el. A bizonytalanság. Hála Istennek, hogy adott törvényeket. Hála Istennek, hogy adott szabályokat. Hála Istennek, hogy nem anarchiában kell élnünk, hogy egy rend van körülöttünk. Hála Istennek, hogy a polgári törvénykönyvünk még tart valamit a mózesi parancsból. Gondolj bele, ha most jönne egy új törvényhozás, azt mondják, mindent lesöprünk a régiből, és új szabályokat alkotunk. És jönne az anarchia rendszere. És az élet hullana szét, és hullik így is szét, mert egyre többet elmozdítunk a régi korlátból, a régi szabályokból, egyre többet levetkőzünk, és ahogy egyre többet levetkőzünk, úgy lesz egyre nagyobb a baj. Ez jutott az eszembe, Gyuri. Bár nem is erről beszéltél. Efezusiakhoz írt levél 5. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz báványimánónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Erről beszéltünk legutóbbi alkalommal. Azt mondtuk, hogy az életet el lehet szúrni végleg. Létezik sok kis döntés, és egy nagy, amely visz lefelé a lejtőn, és a végén a teljes bukáshoz visz. Mi nem akarunk azok az emberek lenni, akik így élnek. És azt mondtuk, hogy létezik egy döntés, amely pedig az összes kicsit és az azt megelőző nagyokat helyrehozza. Mennyire vágytam én erre régen, amikor kezdtem számolni a rossz döntéseimet. Amikor kezdtem látni, hogy én nem teszem zsebre a világot. Hogy nem teszem zsebre az életet. Hogy lehet, hogy én is azok közé kerülök majd, akik elszúrták. Akiket régen sajnálattal és talán egy picit még régebben akár megvetéssel néztem. Szedd össze magad. Miért nem csinálsz valamit rendesen? Hogy kerülhettél ilyen helyzetbe? És aztán egy ponton az ember látja, hogy én magam lehetek az. Én lehetek az az ember. És bárcsak helyrehozhatnám. Mert annyi mindent tettem, amit nem lehet helyrehozni. Ugye nem lehet visszapörgetni az időt, nem lehet visszacsinálni, nem lehet megszüntetni a következményeit. És erre Isten azt mondja, hogy te lehet, hogy nem tudod, de én igen. Én igen. Én fogom azt, ami rossz volt, és jóra fordítom. Én fogom azt, amit eltékozoltál, és visszaadom neked. Én fogom azt, amire vágytál, és sose tudtad megszerezni, a százszorosát adom neked. Én vagyok az elveszett javak megváltója. Én vagyok az elveszett javak visszaszerzője. Ezt mondja Isten. Én vagyok az út. Én vagyok az út. Én vagyok a valóság. És én vagyok az élet. Én vagyok neked a válasz. Az élet széthullhat. Az élet értelmetlen lehet. Az élet nagy ígéretekkel kecsegtet, és aztán nagy csalódásokkal megkeserít. És Isten azt mondja, hogy én vagyok az, akit kerestél. Én magam. Nem mutatok neked egy trükköt, amit fölkaphatsz, elszaladhatsz vele, és aztán molyolhatsz vele egyedül megint. Hanem én magam vagyok az. Gyere hozzám, fogd meg az én kezem, járjunk innentől együtt, és te jössz az én utamon, és én kiegyenesítem a te utadat. Sose fogom elvenni a szabadságodat. Én fogom neked adni az igazi szabadságot. Én leszek a te társad, és te az enyém. Én leszek a fejed, te leszel az én kezem, a lábam, a szemem. Én vagyok a te Istened. Egy jó döntés, és minden elveszett érték visszaszerzésre kerül. Egy jó döntés, és a kárhoztatásnak vége, egy jó döntés, és a tékozlásnak vége, egy jó döntés. És nem a jó ember vagy a rossz ember, nagyon hányan vagyunk, akiket ez bosszant. Hogy lehet az, hogy a szomszédom, aki egy olyan, nem is mondom milyen ember, és hogy őt Isten ugyanúgy szereti, mint engem? Ez nem igazságos. Ez nem igazságos, és erről majd mindjárt beszélünk még. De hála Istennek, hogy ő nem a jó embereket szereti. Hogy nem a jó embereket menti meg, mert akkor nekem semmi esélyem nem lenne. Ti persze igen. Tudom, ti nem vagytok olyan, mint én. De nekem nem lenne esélyem. Én hálás vagyok érte, hogy nem a teljesítmény alapján, hogy nem az érdem alapján, hogy nem az alapján, hogy mennyire tisztítottam meg magam. Tegnap hallottam egy zseniális mondatot, vagy valamelyik Isten tiszteleten, valahol, nem tudom. Ez a ki az, aki annyira szennyes, hogy zuhanyzás előtt lezuhanyzik. Szerda volt az Isten tiszteleten, Pásztor Kende. Zseniális, figyelj! Kiket szeret Isten? A jó embereket. Hát de nincs egy se, aki jó, akkor javíts meg magad, de nem tudod megjavítani magad. Az egy isteni kategória. Úgyhogy ez a gondolat, hogy ahhoz az Istenhez, aki meg akar tisztítani, úgy jössz, aki meg akar, és aki az egyetlen, aki képes megtisztítani, úgy akarsz jönni, hogy előbb megtisztítod magad. Ez a zuhanyzok a zuhanyzás előtt. Nem, csak gyere is zuhanyoz. Egy jó döntés. Sanyi, mi ez az egy jó döntés? Csatlakozni kell a gyülekezetetekhez? Nem. A pénz, ugye? Tizedet kell adnom. Jóval többet, de... Viccelek. De nem. Úristen, ezután prédikálnom kell a tizedről. Ezt ki fogják ragadni, tudod, és... A YouTube-on csak ez a részlet lesz fönt. Tized? Nem, jóval többet kell adnod. És ott... Slinglov Sándor a pénz evangéliumát hirdeti. Na mindegy, jó, vissza az egész. Erről... Jó, akkor a tizedről fog beszélni, meg a pénzről. Jó, csak nem most, hogy maradjak a témánál. Akkor mi az az egy nagy döntés, amivel mindent helyrehozhatok, és amit ha elmulasztok, mindent elrontottam? Ez az evangélium. Az evangélium elfogadása. Ó, de mi az az evangélium? Megint olyan vallásos szavakat használsz. Azért használom, mert tudom, hogy te is hallottad, és sose tudtad, mit jelent. Most hát, ha meg tudom magyarázni. Az evangélium örömhírt jelent. Jó hírt. Mi a jó hír? A jó hír az, amit János 3.16 mond, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, ő Jézus Krisztus, ugye? Valójában önmagát adta. Adta mit jelent? Megszületett, élt, és utána meghalt. Helyettünk, értünk. És így folytatódik, hogy aki csak hisz ő benne, annak örök élete legyen. Mi a jó hír? Hogy Jézus kifizetett mindent. Hogy Isten rendbe hozott mindent. Hogy ő a válasz, hogy ő az út, hogy ő az igazság, hogy ő az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is ő általa, de ő általa mehetünk. Hogyan? Hogy hiszel benne. Na ez mit jelent? Na ezt úgy látszik, nekem kell megtennem. Hinnem kell. Ez nehéz vagy egyszerű? És sokan azt gondolják, hogy nehéz. Sokan azt gondolják, hogy a hit valami olyasmi, mint amikor van itt egy madzag, Pásztor Schellernek ez a példája, van egy madzag, és azt mondom, hogy Iván, kapd el! És Iván fogja. Hiszek! Jól van, és erősen hiszel? Nagyon erősen hiszek! És erre tudod, Isten, na és most? Még mindig! És megint, és mindig, és akkor hoppá, Ivánka leesett. Nem volt elég erős a hite. És sokan azt gondolják, hogy a hit az ez. Hogy az én teljesítményem, amivel nagyon hiszek, Uram, mennyire hiszek, nézd meg, hogy mindig imádkozom, nézd meg, hogy milyen furcsán viselkedek, látod, mennyire hiszek? Annyira hiszek, hogy azt el sem tudod képzelni, mennyire hiszek. Ugye elég ennyi hit? És ez egy teljesen rossz koncepció. A hit nem egy teljesítmény, amit ha eléggé nyújtasz, akkor megmaradsz. Csak abban ne hagyd. Gondolj bele, szegény Iván, már 4 éve lóg azon a madzagon, kezd görcsölni a keze. És tudod, azt mondja, hogy Uram, nem bírom tovább. Pedig jó lenne, ha bírnád. De nem bírom tovább. Hát akkor neked annyi. Tudod, de akkor ez azt jelenti, hogy 4 évig hittem, és az 5. nem, és akkor nekem végem? Tehát nem csoda, hogy emberek haragszanak Istenre. Tehát, hogyha ezt a rendszert igaznak bírják gondolni, akkor azt mondják, hogy tudod mit neked Isten? Hát higgyen benned a... Nem is mondom. A vasorú bába. Hát én nem fogok. Hát milyen Isten az ilyen? De higgyétek el, az embereknek az Isten képe sokkal inkább hasonlít ehhez, mint bármi máshoz. Higgy! Az életed során legalább 1 milliómod másodpercig a nullánál jobban. Mert ha nulla mértékben hiszel, akkor azt hitetlenségnek hívják. Azt úgy hívják, hogy nem hiszek. igaz lehet-e, amit mondok? Igen. Kész! Megvan! Megtörtént, átkönyvelték. Nem akartam már késő. Nem akarok hívni lenni, ezt már elszúrtad. Vissza az egész. Nem lehet. Örök biztonságod van innentől. Átkönyveltek, oké, átkönyveltek a halálból az életbe. A nevedet felírták az élet könyvébe, ahonnan nem lehet kitörölni. Isten szent szelleme csendesen és gyengéden összekeveredett a te szellemeddel, és soha többet nem hagy el. Örök életed van, öröklöd az országot, és biztonságban vagy. Higgy Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, mint Istenben, aki kifizette a bűneidet, és ha ebben a váltság munkában bízol, ha őrá számítasz a megmenekülésedért, legalább egy tized másodpercig igazán, és döntesz, és azt mondod, hogy igen, örök életed van, én ebben hiszek. Vezeklés, jóvátétel, teljesítmény, minden nélkül. Efezusiakhoz írt levél eleje, hogyha meghallgatod, erről szól. Azt mondja, hogy el is olvassuk. Azt mondja, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ez 2:8 volt. Nem cselekedetekért, hitáltal. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Zsidók 11:1. Egy meggyőződés. Mekkora? A nullánál nagyobb. Valamekkora. Nincs a mértéke meghatározva. Azt mondja, ha annyi hitetek lenne, mint ez a mustármag, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy ugorja tengerbe és beugrana. Mert hogy azt mondták a tanítványai előtte Jézusnak, hogy növeld a hitünket. Azt mondja, nem, a hiteteket nem növelni kell. Nem az a baj, hogy a hitetek nem elég nagy. Azt hiszitek, hogy ez egy teljesítményrendszer, hogy jó erősen, jó sokáig kell fogni a kötelet. Vagy nagyon kell fogni a kötelet. Nem. A hitnek nem a mértékével van a baj, hanem a létével, vagy a nem létével. Ha a legkisebb hited lenne, a mustármag a legkisebb magok közül, ha a legkisebb hited lenne, akkor minden megtörténne, amit Isten mondott, és te hiszel benne. Nem az a baj, hogy kicsi a hited, hanem hogy nincsen. Zéró hited van. Mínuszos az előjele. Nincs hited, hitetlen vagy, az ellenkezőjét hiszed annak, amit kellene. Jézus a megváltó? Ő meghalt a bűneidért? Nem hiszem. Hogy nem az a baj, hogy nem hiszel eléggé, hanem hogy nem hiszed. Ha hiszed egy pillanatra, és igent mondasz, ugye itt azért a személyes szabad akarat közrejátszik. Tehát hiszem-e, hogy ez a szék ott van, és hogy rá tudnék ülni, ezt ezerszer hallottátok tőlem. Hiszem. De amíg én nem döntök úgy, hogy rá is bízom magam, azaz rá is ülök, addig a dolog nem érvényes. Mikor van örök életem? Ha hiszek Jézus Krisztusban, mint a megváltóban, ez az evangélium, és rábízom magam. Mennyire kell rábíznom magam? Hát egészen. Hányszor? Egyszer. Mennyire? Egyszer egészen? Na jó, de akkor mikor van az meg egészen, az egészen egészen? Én ezt gyakorlatilag, amikor hívővé lettem, azt hiszem fél évig minden egyes alkalommal megtettem. Tehát, hogy Jézus, figyelj, ha esetleg eddig nem jött volna igazán össze ez a rád bízom magam, most megint rád bízom magam, jó? Tehát csak, hogy jó, úgy igazán, hiszek! Egy hét múlva jövök. Tudod, múlt héten már rád bíztam magam, de ha esetleg a múlt heti nem lett volna elég profi, ugye most már többet értek ehhez. Most megint rád bízom magam, jó? Csak hogy tudod, tehát hogy én benne akarok lenni a csapatban. Sanyi itt van! Itt akkor, ha én a te csapatodban, ha-ho! Jó, tehát én ezt fél évig minden alkalommal megcsináltam. Csak biztosra akartam menni. Semmi baj, nyugodtan. Ez így jó. Jó, és egy ponton tudni fogod. Egy ponton ott fogod élni az életét. Ott lesz. Egy ponton mentálisan tudod, mert annyit olvastad már a Bibliát, hogy tudod, hogy ez hogy van, és úgy van, és én, azt, és én hittem, és tudom, hogy úgy van. De egy ponton meg is tapasztalod, ámulatos, megtapasztalod. Úgyhogy, Isten különbséget tesz, és innen jöttünk, Efézus 5-ből, a paráznák között, akik nem öröklik Isten országát. 6. vers. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezért, ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Tehát ő különbséget tesz két kategória között. A paráznák, bálványimádók, tisztátalanok, az engedetlenség fiai. És Isten haragja őket sújtja. De ti. Tehát két kategóriáról beszél. Nem... És ugye itt azt gondoljuk, de hát itt mondtad, hogy parázna, tisztátalan. Tehát itt az a baj, hogy ő parázna. Nem. Az a baj, hogy nem hitt az evangéliumban, és úgy parázna. Ha hitt volna az evangéliumban, akkor már nem az ők közé tartozna, hanem a mi közé tartozna. És ugyanúgy probléma lenne a paráznaság, de nem lenne már feltétele Isten országának, vagy sem. A mennyben olyan bűnösök vannak, akik elfogadták Jézus Krisztust, mint a megváltójukat, és megengedték, hogy megtisztítsa őket. A hit pillanatában örök életük lett, a hit pillanatában megkapták az új állampolgárságot, és aztán az életük folyamán megtapasztalták a megtisztulást, és az életük megváltozik. De nem a változás a feltétele az örök életnek, hanem a hit. És a változás az örök élet következménye, és nem feltétele. A változás az örök élet következménye, és nem feltétele. Ezt elmondom még egyszer. A változás az örök élet, az Istennel való kapcsolat, az evangélium elfogadása, a megtérés következménye, és nem feltétele. Ők, akik sose hittek, ők, akik visszautasították a Mesiást. Ők, akik megmaradtak gond nélkül a régi életstílusukban, és nem fogadták el Istent. Ők nem öröklik Isten országát. De ők, ha hinnének, már a másik csoportban lennének. És Isten kezdené a gyönyörű, szelíd, szerető, tisztító munkáját. Hetedik, ne vegyetek tehát részt ezekben. 8. mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok, az Úrban éljetek. Úgy, mint a világosság gyermekei. És ezekről fogunk most beszélni. Tehát a lényeg az az, hogy egykor ti is sötétségben voltatok, most már nem. És ez az a váltás. Isten két pólusban gondolkozik. Hívő és nem hívő. Újjászületett ember, János evangéliuma 3, Nikodémussal való beszélgetés, újjá kell születned. Vagy nem hívő, az evangéliumot megtagadó, újjá nem született ember, aki megtisztulatlanul egy a bűneivel. Azaz parázna. Én is parázna vagyok a tetteim alapján, de megtisztultam. És már nem vagyok egy a paráznaságommal. A paráznaságom, mint egy elszáradt falevél, lehullik, lehullott rólam. Az ember nem így gondolkozik. Az ember... nyers igazságot akar. Az ember megtanulta, hogy teljesítmény alapján ítéljen és értékeljen. Az ember azt mondja, hogy jónak kell lenned ahhoz, hogy jó lehess. Isten pedig azt mondja, hogy jónak kell születni ahhoz, hogy jó lehess. A legközelebbi példa, ami ezt a rendszerváltást megérteti velünk emberekkel, az az a szülő-gyerek kapcsolat. Hányatoknak van rossz gyereke? A Gutmann Tomiéknak van. Jó. Oké. De el tudod-e képzelni, hogy rossz gyereked van? Tehát el tudod-e képzelni, hogy olyan gyereked van, aki ha nem a te gyereked volna, akkor kitiltanád a lakásodból. Ezt mind el tudjátok képzelni, akiknek van gyereketek. Na, de miért nem nyírtad még ki a sajátodat? Na, de komolyan kérdezem, miért nem? Na, mert a tiéd az jó. Na, mindegy, de akkor mázista vagy. Azért nem, mert a te gyereked. Mert van egy felsőbb törvény, egy felsőbb szövetség, mint az ő tetteinek a minősége. És ez a szülő és gyermek kapcsolat. Az egy test, egy vér. Hogy a gyerekem, akit feltétel nélkül szeretek. És attól a helytelen viselkedései ugyanúgy helytelenek, mint szülő kell, hogy bánjak vele, nevelnem kell, sőt néha fenyítenem, sőt néha még talán büntetnem is. A büntetés nem cél, utálom. De az ő érdekében, hogy megtanuljon egy olyan módon élni, amely életben van esélye, ezért én bánok vele. De miközben haragszom rá, miközben perelek vele, miközben nevelem, aközben nagyon-nagyon-nagyon szeretem. És van egy szövetségünk, van egy kapcsolat köztünk, amit semmi nem bírálhat felül. Ő az én gyerekem. Oké? A rossz gyerekem. És aztán kint az utcán sétál egy tündéri, aranyos, jó gyerek. Fogom, kézen fogom, és hazaviszem. Mert hogy jó. És én mindenkit magamhoz gyűjtök, aki jó. Ugye ez a másik modell. Istenről azt gondoljuk, hogy így működik. Keresem a jókat, a minőséget keresem. Gyűjtögetem a szép, csillogó minőséget. Hitványt ott hagyjuk, a minőséget visszük. Beteges gondolkodás? De így gondolkozik a világ Istenről. Ezt mondja. Isten azt mondja, hogy én kapcsolatot keresek. Kapcsolatot. Ki lesz az, aki azt mondja, hogy akarok a fiad lenni? Ki az, aki egy kapcsolatot, egy magasabb törvényt keres? Mert ha az a kapcsolat megvan, ha igent mondunk neki, akkor ő azt mondja, hogy fiammá fogadtalak. És az, hogy jó vagy-e, vagy sem, vagy jó lesz-e, vagy sem, azt majd az elkövetkező 70 évben lerendezzük. És hidd el, megvannak a nagyon szelíd, nagyon szerető, nagyon kreatív módszereim, hogy abból a rossz gyerekből egy méltó, dicsőséges bajnok, herceg és hercegnő legyen. Mire végzek veled, addigra egy hihetetlen, brilliáns leszel. Ne aggódj e felől. Az, hogy most egy kakis kis kavics vagy, nem saras, kakis, az teljesen rendben vagy. Az én kavicsom vagy. Mire végzek veled, brilliáns leszel. Brilliáns. És a legtöbben azt gondolják, hogy Isten eleve a brilliánsokat gyűjtögeti. Micsoda pökhendiség, már bocsánat, te lennél az? Ugye te vagy az a csiszolt, drága kő, akit Istennek fel kéne fedeznie? Tehát te alanyi jogon már tökéletes vagy? Vagy jó úton haladsz és dolgozol magadon? Ez az ember fennhéjázósága, ez az ember elbizakodottsága. Azt hiszi, hogy meg tudja javítani önmagát. Azt hiszi, hogy képes isteni szintre emelkedni. Azt hiszi, hogy képes bedolgozni magát a mennybe. És ezzel van elfoglalva. Nem. 6. vers. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Oké, ha senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, az előző részről szól. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ez a harag, ez konkrétan a paráznosságra, tisztátalanságra, nyerészkedésre, azaz bálványimádásra vonatkozik. De nem vehető ki abból a szövegkörnyezetből, ami a két csoportra bontást jelenti. De önmagában a tettek problémát jelentenek. Önmagában ezek a tettek olyanok, amelyekért Isten haragszik. És erről beszéltünk már a megelőző alkalmakkor. És bizony vannak olyan körök, ahol Isten szeretetét és megbocsátását, a kegyelmet, azt, hogy lehetsz egy piszkos kis kő, ha elfogadsz, az enyém vagy, és én megtisztítlak, összekeverik azzal, hogy mert Isten kavicsa vagyok, lehetek, amilyen akarok. Piszkos vagyok, és piszkos is maradok életem végéig, és ez így helyes. Nem, ezt Isten sosem mondta, ő csak azt mondta, hogy a piszok nem lesz probléma. Ha hiszel bennem, én megtisztítlak. És a piszoknál sokkal nagyobb kérdés az, hogy a fiam és a lányom vagy-e. Ha a fiam és lányom vagy, nem is látom a piszkot, de megtisztítlak, mert a piszokkal amúgy gond van. De nem azért tisztítlak meg, hogy a lányom maradhass, hanem már a lányom, a fiam vagy, ez nem változik semmi, szeretlek, és mert szeretlek, megtisztítlak. A piszok nem probléma innentől. Olvassátok el a rómaiakhoz írt levelet. Erről beszél, hogy a kegyelem nagyobb a bűnnél, hogy ahol a vétek megsokasodik, ahol a bűn megsokasodik, ahol ott a kegyelem még inkább kiárad, és ahol a kegyelem még inkább kiárad, ott nagyon sok a szeretet. Mert aki sok kegyelmet kapott, akinek sok bocsájtatott meg, az nagyon érti, hogy mennyire szeretik. Nagyon érti, hogy nem méltó rá. Nagyon érti, hogy nem az ő teljesítménye volt. Nagyon érti, hogy ő csak egy piszkos kis kavics, akit nem vihettek el másképp, csak úgy, hogy tényleg szerették. Aki nem lehet fontos Istennek, csak úgy, hogy Isten tényleg szereti, hisz Istennek semmi haszna nem lehet belőlem. Csak a gond van velem. Én egy piszkos kis kavics vagyok. És még több kegyelmet kapok, és még több kegyelmet kapok, és ahol ennyire sok a kegyelem, ott nagyon nagy a szeretet is. Akinek sok bocsájtatott meg, az nagyon szeret. Az szereti Istent. Miért szereti? Mert látta, hogy Isten is szereti őt. Mert látta ezt az ajándékot. Mert látta, hogy kap. Mert látta, hogy fontos. Mert látta, hogy van egy igazi kapcsolat. Mert látta, hogy van valami, ami túlmegy azon a teljesítményen, amit a világ követel tőlünk. Nem kell jónak lennem, szeretve vagyok. De úgy szeretnék jó lenni, mert szeretve vagyok. Értitek? De vannak, akik azt mondják, hogy nem. A kegyelem jogosítvány a bűnre. A kegyelem azt jelenti, hogy Isten úgy is megbocsátja. Élj, ahogy akarsz. Jó, tényleg megbocsátja. De lehet, hogy eltöri a kezedet, lábadat, hogyha ezzel sokáig játszol. Jó, ne értsd félre, nem töri el a kezedet, lábadat. Ez a régi pénzbehajtós időből való. Viccelek. Tehát, hogy Isten azt mondja, hogy nem, a bűn az bűn. És neked fel kell ismerned, hogy az, fel kell ismerned, hogy mi a jó és mi a rossz, és a jót kell választanod. A jót kell választanod. Egyet kell értened velem, Ámos 3:3. Hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek? És Istennel egyet kell értenünk. A törvény, az igazság, a dolgok azok, amik. Akkor is, ha fiú vagyok, és akkor is, hogyha idegen vagyok. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével. A bűn miatt haragszik Isten. Holott nem a bűn a probléma, hanem az, hogy távol vagytok tőlem. De a bűn okozza. Az eredendő bűn és annak a teljes következmény rendszere hozta be a halált a világba, az elválasztottságot. A bűn a probléma, az, hogy elszúrtuk. És a bűn igazából az első lépésben az, hogy elszakadtunk Istentől, ezt mondja a Szent Szellem is János evangéliumában, hogy megítéli a világot bűnigazság és ítélet felől, nem meggyőzi a világot bűnigazság és ítélet felől, és a bűn az, hogy nem hisztek én bennem. A bűn az, hogy nem vagytok velem kapcsolatban. Az alapvető céltévesztés, az alapvető hiba az, hogy nem hiszünk ő benne. Ezt a hibát követte el Ádám és Éva is. Ugye, hát ott voltak az Édenkertben, kapcsolatban Istennel, és amikor ettek a jó és rossz tudásának a fájáról, mi történt?
olyanok lettek, mint Isten, akik önmagukban ismerői jónak és rossznak, akik képesek Isten nélkül eldönteni ezután, hogy mi a jó és mi a rossz. Mit jelent ez? Elszakadást jelent, függetlenséget. Eddig, ha tudni akartam valamit, meg kellett kérdeznem Istent. Hé, Uram, mi az ott? Fa. Ha, király. Ezután, hé, mi az ott? Éva, gyere hozzám. Én már tudom. Fa. Oké. És jó? Hát, hogy nézzem meg. Megvizsgálom. Szerintem jó. És mit csináljunk vele? Hát nem tudom. Kicsit megvizsgálom. Megesszük. Kötényt kötünk magunknak belőle. Mit tudom én? Az ember elkezdett Istentől függetlenül élni. És mivel véges lény, mivel korlátolt lény, ezért a függetlenséget céltévesztések sorához vezetett. Az első, az elszakadás önmagában baj. Tudod, ez olyan, mint a bal kezem azt mondja, hogy Sanyi, kikérem az örökséget. Már 42 éve szolgállak téged, most megyek. Ugye, te figyelj, bal kezem, értem, hogy terveid vannak, próbáljuk meg együtt végrehajtani őket, ha lehetséges, mert hidd el, ha elmész, az önmagában bűn lesz, tehát hidd el, önmagában az probléma, hogy leszakadsz, de utána hidd el, egy csomó hülyeséget fogsz csinálni, egy csomó olyan dolgot, ami haszontalan lesz, sőt, kimondottan káros. Tehát az első nagy hiba a hibák sorozatát fogja követni, vagy okozni. Oké? De a bal kéz azt mondja, nem, én megyek. Hozza a fűrészt, és elkezd dolgozni a megszabaduláson. Ugyanezt csinálta az ember Istennel. Az ember azt mondta, hogy jobb lesz nekünk nélküled. És önmagában az elszakadás pillanata, a halál, ebben él minden ember a Földön, a végső kozmikus magányban, hogy akárhány emberrel veszed körül magad, magányos vagy, hogy senki sincs annyira közel hozzád, mint amennyire lenni kéne, hogy keresed az élményekben, a tapasztalatokban az életed, de sehol nem találod. Persze, egy lefűrészelt balkéz halálban van. Az élet csak a testtel együtt, csak Istennel együtt értelmezhető. És aztán ebben a halálban, amiben élünk, ebben a magányban hibát hibára halmozunk. A nagy bűn, utána sok kis bűn, a sok kis céltévesztés, a sok kis gonoszság, a sok kis hiba. És az élet egy őrület. Senki meg ne tévesszen titeket. Ez probléma. De attól Isten még az atyánk, attól Isten még szeret, attól Isten még visszafogad, attól Isten csak egy szót kér. Én odaadok érted mindent. Odaadom a fiamat, azaz odaadom magamat egy hihetetlen áldozatban, és utána örökre élve. Mert hogy Isten most is hordozza a sebeket a kezén, a tenyere most is lukas, a tövis korona hegei még most is ott vannak a homlokán. Isten emberré lett Jézus Krisztusban, Isten emberré, egy ilyen hipostatikus egységnek hívják ezt, ahol Jézus Krisztus teljesen Isten, és a földi élete során teljesen emberré vált, azaz megtagadta, hogy gyakorolja az isteni attribútumait, az isteni tulajdonságait. Szólhatott volna ezer angyalnak, hogy söpörjék le a római birodalmat, megtehette volna, de nem tette. Egyrészt, mert nem élhetett ebben a döntésében az isteni hatalmával, másrészt meg az volt a cél, hogy meghaljon. Úgyhogy Jézus Krisztus emberré lett. Ja, hát persze, hát ez csak egy sztori, egy kicsit úgy csinált, mintha ember lenne, de aztán megint Isten teljesen, hát csak nem fog értünk lényt váltani, csak nem lesz emberré, hát normális vagy, ezt nem hiheted. Ugye, én sem lennék, szeretem az aranyhörcsögömet, de amikor bajban van, nem válok aranyhörcsöggé, hogy megmentsem, hogy aztán örökre aranyhörcsökként éljek. Jó, rossz a kép, mert hogy az aranyhörcsög nem a te képed. Ugye? Az aranyhörcsög egy más rendszer. Az ember Isten képére lett teremtve, az alapkategóriáit tekintve olyan, mint Isten, és Isten tényleg emberré lett örökre. Az univerzum trónján egy ember fog ülni. Jézus Krisztus. Aki Isten. Ennyire szeret. Ennyire egyé akar válni veled. Ő a vőlegény, a gyülekezet, a hívők összessége, a mennyasszony. Ő az apa, mi vagyunk a gyermekek. ő a barát, és mi a barát barátja vagyunk. De a bűn akkor is gáz. És nem szakíthat el Istentől, de Isten igenis tanítja és mutatja, hogy különbséget tud tenni. És ezt mondja, hogy senki meg ne téveszten titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ugye, itt van a másik kategória, az engedetlenség fiai. Miben engedetlenek? Hát leginkább abban, hogy nem fogadták el Jézus Krisztust, mint a megváltójukat. Leginkább abban, hogy tagadják Isten létét, és Isten válaszát az üdvösségre, Isten útját a mennybe. Engedetlenek. Ami nem úgy engedetlenség, hogy kisfiam, mondtam, hogy pakold el a játékokat. Nem pakolom. Engedetlen vagy. És már kin is van. Hanem úgy, hogy összepokolta a cuccait, és elköltözött. 4,5 évesen. Tehát nem az az engedetlenség, hogy nem fogad szót, hanem hogy nem vagyok a fiad. Nem vagyok. Nekem te nem magyarázz. Te nem létezel a számomra. Nincs. Nem vagy. Én humanista vagyok. Az ember a végső. A végső etalon. Az ember a végső rend. Nincs Isten, nincs több. És hogyha volna, akkor se érdekel, és az evangélium meg aztán végleg nem érdekel. Tehát ha van is Isten, van, én bedolgozom magam a mennybe. Nekem te nem mondd meg, hogy üdvözülök. Ugye, tehát nincs. Ezt ismeritek? Engedetlenség fiai. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert nyilván, ha nincs Isten, akkor nincs értelme, akkor az a szó, hogy paráznaság, az, hogy tisztátalanság, az, hogy erkölcs, ezek nem léteznek. Ugye itt van az első hiba, hozza maga után az összes többit. Úgy értem, a felvilágosodásban Robespierre és a többiek miért tudták kinyírni egymást törvényesen? Biztos hallottatok a sztoriról, igaz? Ugye? Tehát, hogy mert mindenki azt csinálta, amit helyesnek találta maga szemében. Ha nincs etalon, ugye, mert ez volt az, amit kikiáltottak, nincs Isten, és ha nincs Isten, akkor a törvényei sem léteznek. Hogyha nincs Isten, és nincsenek törvények, akkor ki szabja a törvényeket? Hát én, mondta a pillanatnyi Góré. De aztán a háttérben állt valaki, hogy miért te szabod a törvényeket? Hát szabhatnám én is, csak le kell vágnom a fejedet. Cuk, már lenni is volt a feje, és ő szabta a törvényeket. De ő mögötte is állt valaki, aki azt gondolta, hogy hát miért ne szabhatnám én? És hullottak a fejek. Aztán hullottak a gazdagok feje, hullottak, egymás feje hullott, és a végén mindenki, szerintem úgy élték túl, hogy már csak egy-két ember maradt, aki már nem tudta, tehát úgy értem, igen. Tehát is fölemésztette magát a rendszer. Kicsit viccelek. De hogy értsétek meg, hogy ha nincs Isten, akkor onnantól a nulla pontig zuhanó rendszerbe kerülünk. Ha nincs Isten, ha elmozdítjuk a végső etalont, akkor onnantól oda jutunk, ahol kezdtük ma, a biztos bizonytalanságba, az anarchiába. Akkor nincs erkölcs, nincs tudás, nincsenek könnyen és jól meghozható döntések, akkor az ember véleménye marad, a többség véleménye, az erő véleménye, hiba után, áldozatok áldozataivá válunk, és gyakorlatilag a teljes anarchiába zuhan az élet, a halálba. És ez történik az engedetlenség fiaival. Ők azt mondják, hogy én jó ember akarok lenni, persze, mert a kultúránk még hordozza a mózesi törvényt, mert a kultúránk még óv minket a filozófiánk következményétől. Ő filozófiailag azt mondja, hogy anarchista szeretne lenni. Nem mondja, hisz sose gondolta végig, hogy mit jelent, hogy nincs Isten, és hogy ő következetesen úgy akar élni, mintha nem lenne Isten. És utána úgy él, mintha lenne Isten, akit tagad. Hisz tartja az erkölcsöt, tartja ezeket a törvényeket, tart mindent. Minden ember úgy él, mintha a Biblia igaz lenne. Oké, nem minden, a legtöbb ember, akik valamennyire még azért civilizáltan élnek, úgy élnek, mintha hinnének Istenben. Mert az ő törvényeit, azokat a szabályokat tartják, amik csak azért lehetnének érvényesek, mert van mögöttük egy Isten. Isten tagadjuk, de a törvényeket még tartjuk. És ezért a tévedésünknek a szélsőségessége még nem látszik. A tévedésünk még rejtve van, hisz a tetteinkben még őrizzük valamennyire az ősi rendet. Nem ölünk. Legalábbis nem csak úgy. Igaz? Mi lenne, ha eljönne az a nap, ahol lehetne csak úgy ölni? Tehát semmi következménye nem lenne. Te kitöltél meg magad? Hát, két embert idefelé jövet, de rám is rám lőttek kétszer, de megúsztam. Ja, király. Én is kinyírtam kettőt. Miért? Hát miért ne lenne szabad ölni? Mondd, magyarázd meg nekem, hogy miért ne lenne szabad ölni. Filozófiailag vezesd le. Hát oda fogsz csak jutni, hogy hát mert nem tartom jónak. Te nem tartod jónak, de én annak tartom. Jó, de én több embert tudok magam mögé állítani, aki jónak tartja. Jó, majd én is gyűjtök pár embert, és azoknak a kezében pisztoly is lesz. Na, akkor jó vagy nem jó? Tehát nem marad más, csak a statisztika. Hány szavazat van emellett meg amellett? Mert olyan, hogy helyes és helytelen, olyan nem létezik, ha nincs Isten. Mert ha nincs Isten, nincs abszolút erkölcsi mérce, csak az ember pedig ahány milliárdan van, annyi félét gondol. Úgyhogy marad a szavazás. És a náci Németország elindult meghódítani a világot. Nem voltak olyan sokan, de nagy puskájuk volt. És a szavazást így, mondjuk, hogy a maguk oldalára billentették egy ideig. És úgy lehetett csak visszabillenteni, hogy nagyobb puskát kellett hozni, az egész világnak kellett összefognia. Ha? Értitek? Ó, nem, akkor én inkább hívő szeretnék lenni, nem, ezt nem mondod. Te csak a jutalmát akarod, a biztonságot és a rendet abból, amit Isten léte jelent, de magát Istent valamiért sokszor nem. Sokszor azért, mert azt hisszük, hogy ő egy szigorú mester, aki követelőzik, aki elvesz, aki terhet tesz rád. Közben nem. Ő azt mondja, hogy én vagyok a szabadító, én vagyok, aki tisztára moslak, én vagyok az, aki az életedet a helyére tudom rakni. Vigyázzatok, meg ne tévesszenek titeket, mert sokan beszélnek sokfélét, sokan beszélnek veszélyes dolgokat. Ne vegyetek tehát, senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével. Rengeteg üres beszéd van, rengeteg fennhéjázó, nagyon szúrós tekintetű, nagyon erős kiállású üres beszéd. Olyan emberektől, akik akár hordoznak tekintét, akár nem, de nem tudják, hogy mit beszélnek. Sose gondolták végig az alapoktól. Vigyázzatok! Olyan könnyű rossz hangokra hallgatni. Olyan könnyű nem végig gondoltan felszínes frázisokat követni. Tedd föl az igazán kemény kérdéseket, a legalapvetőbb kérdéseket, és csak így válasz magadnak filozófiát. Oké. A következő alkalommal a világosságban járásról fogunk beszélni. Ez egyik legjobb téma. Hihetetlen, hogy milyen megértést ad a keresztény járásban. Oké, tehát ha már hívő vagy, vagy gondolkozol rajta, hogy szeretnél hívővé válni, akkor ez a téma, a világosságban való járás egy fenomenális. Tehát úgy értem, olyan látszólagos ellentmondásokat old fel, olyan terheket vesz le rólad, olyan szabaddá teszi az Istennel való járást, illetve magát az életet, hogy azt el sem hiszitek. Ez a következő témánk, ott vagyunk a kapujában. A világosságban való járás. Ez valójában az élet egyetlen járható útja. Oké, tehát hívő vagyok, és döntéseket kell hoznom, sikeres akarok lenni a magam területén, és hogyan döntök, hogyan teszem, amit teszek. Úgyhogy a világosságban járok. Hű, mit jelent ez? Erről fogunk jövő alkalommal beszélni. Úgyhogy mennyei atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a szavakat, ezeket a gondolatokat. Tedd világossá számunkra. Tedd világossá számunkra az akaratodat. És az akaratod egyszerű. Azt akarod, hogy örök életünk legyen. Azt akarod, hogy minden sikerüljön, amit teszünk. Azt akarod, hogy az élet örömében legyen inkább részünk, mint keserűségében. azt akarod, hogy elfogadjunk téged, mint Istenünket és megváltónkat, hogy aztán te megtisztíthass, felemelhess a magad dicsőségébe, vezethess minket. Kérünk, Istenünk, szerezd vissza az elveszett javainkat. Kérünk, hogy szerezd vissza, amit eltékozoltunk. Elfogadunk téged, mint a megváltónkat. Jézus, te vagy a megváltó. Te haltál meg helyettünk, te fizetted ki a bűneinket. És mi most hiszünk benned. Elfogadunk téged. Rád bízzuk magunkat. Leülünk arra a székre. Azt mondjuk, hogy igen, örök életünk van, mert hittünk benned. Elfogadunk Jézus, mint a megváltónkat. Adj nekünk örök életet. Vezess minket. Taníts minket. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Okay. Köszönöm a figyelmeteket. Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Add oda valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!